Klímavédő.
Klímavédő.
A Due Rádió műsora a teremtett világ védelmében.
Klímavédő sorozatunkat az űrtechnológia és az éghajlatváltozás témájával folytatjuk. A téma kapcsán a szakértők olyan kérdéseket feszegettek a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetek kerekasztal beszélgetésén, űrtechnológia és éghajlatváltozás, galaxis utikalauz klímavédőknek címmel, mint például melyek azok az eredmények a klímaváltozás elleni fellépés szempontjából, amiket már most is az űrkutatásnak köszönhetünk. Hozzá tud-e járulni az űrkutatás a globális környezeti problémák megoldásához, és ha igen, miként? Vajon az űrkutatás fogja megadni a jövőben a választ az éghajlatváltozás elleni sikeres védekezéshez? A beszélgetésen részt vett dr. Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, dr. Csépfalvai Zoltán, az MCC Közgazdasági Iskola Technológiai Jövők műhelyének vezetője, az UNESCO nagykövete és dr. Serhegyi István, űrjogász egyetemi oktató. Bár az űrkutatás és az űrtevékenység futurisztikusnak tűnhet, mégis komoly múltja van hazánkban. Tudtuk meg dr. Ferenc Orsolyától.
Magyarországon több mint 75 évre nyúlik vissza minimum az, amit úgy hívunk, hogy űrkutatás és űrtevékenység. Azért szeretjük használni ezt a szót, hogy űrtevékenység, mert mára az emberiség mindennapjainak kritikus infrastruktúrájának a részévé vált az űrtechnológia, akkor is, ha erről tudomást veszünk, és akkor is, ha nem. Ezért erről jobb tudomást venni. Nagyon komoly múltunk van, és komoly jelenünk is van. Az ismertsége szektornak azonban valóban méltatlanul alacsony volt. 2018-ban a magyar kormány úgy döntött, hogy tekintve azt, hogy ez az egyik legfontosabb iparága ennek az évszázadnak, tehát itt komoly politikai kérdések dőlnek már most is el, és fognak eldőlni a jövőben is. Erre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni, és a természetszerűleg a külgazdaság és külügyminisztériumhoz rendelte.
De hogy ne csak múltja, hanem jövője is legyen, szükség van az utánpótlásra. Ezt felismerve a Budapesti Műszaki Egyetemen, a BMN a misszió keretében hamarosan elindítja az űrmérnök mesterszakját, ahol a jövő űrkutatóit, űrmérnökeit és leendő asztronautákat szeretnének képezni.
Fontos az utánpótlás is, mert ugye attól, hogy mi tudunk biciklizni, ha a gyerekünket nem tanítjuk meg, akkor csodák csodája, a gyerekünk nem fog tudni biciklizni. Úgyhogy ez is egy ilyen terület. Ebben is nagyon komoly előrelépéseket tudtunk végrehajtani. Egy olyan az eddigi a magyar felsőoktatásban még példanélküli együttműködés készül, ahol 17 magyar egyetem egy generalista háromfél éves szakirányú továbbképzést fog elindítani.
Különbséget kell tenni az űrkutatás és az űrtevékenység között. Kicsit leegyszerűsítve, az űrkutatás a világűr, a naprendszer a világegyetem felfedezésével és megértésével foglalkozik. Az űrtevékenység pedig a piaci folyamatokról szól.
Innovatív iparág maga az űripar. Mi az űripar? Hát az iparnak szinte minden vetülete, tehát anyagtudományok, ahogy említette István, bizonyos speciális mérési képességek fejlesztése, elektronika, optika, űrélettan, gyógyszerkutatások.
És mindez hogyan kapcsolódik a klímavédelemhez?
Hogy nem is tudnánk arról, hogy van ilyen, hogy klímaváltozás, ha nem volna űrtevékenységünk. Tehát azért, hogy képben legyünk, mindaz a tudás és mindaz az információs adathalmaz, amit a klímamodellek használnak, és amiből egyáltalán a Föld globális működésre következtetni tudunk, beleértve a teljes klimatikus rendszereknek a modellezését, a nagy légköri, tengeri áramlásoknak a viselkedését, ez az elmúlt 50 év terméke.
Arra is választ kaptunk, hogy miként tud hozzájárulni az űrkutatás a globális környezeti problémák megoldásához.
Továbbá látjuk a versenyfutást a Holdért. Az sem véletlen, tehát ma már nem egy presztízs történet zajlik ott, tehát nem arról van szó, hogy most megint azért versenyeznének egymás nyakára lépve a nagyhatalmak, hogy ki tudja az zászlaját újra letenni a Holdon, hanem ott olyan lehetőségek vannak iparilag, például a hélium-3 izotópnak a megtalálása, amelyik ott az állandó kemény sugárzás jelenléte miatt spontán relatíve nagy mennyiségben előáll. A Föld felszínen azonban ez egy nagyon drága dolog, viszont a fúzióhoz úgy tűnik, hogy egy nagyon-nagyon nélkülözhetetlen dolog, úgy is szokták mondani a kutatók, hogy ez a fúzió szent grálja. Nagyon jól, hogy a fosszilisnek a teljes körű kiiktatásához a nukleáris az egyetlen eszközünk jelenleg, amíg a fúzió nem áll rendelkezésre. Tehát ez versenyfutás, az emberiség túlélés.
De nem csak a gazdasági és klímavédelmi szempontból fontos az iparág. Dr. Csépfalvai Zoltán szerint.
Űrkutatás, űripar azért a kezdettől fogva, és ma is, ez részben azért elhangzott, azért az arms race-nek a valamilyen úton, módon a része. Tehát itt azért mindennek a katonai és egyéb vonzatai, vagyis a globális versenyfutás az nem csak azért van, hogy most akkor ki tud fellőni valamit, és onnan megfejteni valamit a föld történetéről, vagy akár klímába, vagy bármilyen nagy tudományos eredményt elérni, vagy éppen ki tud fellőni úgy valamit, hogy akkor oda egy turista is eljut, és így tovább, hanem mindennek egy nagyon-nagyon kemény katonai, vagy biztonságpolitikai vonzatai vannak, és nem is véletlen, hogy azok a nagy szereplők játszanak ebbe, akik játszanak. Ezért aztán ténylegesen az egy logikus stratégia Magyarország részéről, hogy valamilyen úton, módon azért próbáljunk ott lenni azon a szinten. De azt ne felejtsük, hogy mindig, amikor valamilyen ilyen új technológia jön, ugyanez van a mesterséges intelligenciánál is egyébként, akkor ez elindul egy globális versenyfutásba. A csapda igazából akkor van, hogyha az a logika uralja az egészet. Ugye, mert akkor azzá válik. Ugye ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat, hogyha az űripart arra használjuk, hogy egymással rivalizáljunk, és akkor azon belül valamilyen... Persze, de ugyanazt mondják, hogy aki uralja a mesterséges intelligenciát, aki vezet most a mesterséges intelligenciával 2030-ig, az uralni fogja a világot 2010-ig. Ugye? Ezt lefordíthatnám úgy is, hogy aki például, nem tudom én, az űrtechnológiába eljut eddig, az a következő 50 évet is simán viszi. Ugye, hogyha ez a logika van, akkor azt a technológiát arra fele tolja. És akkor ne csodálkozzunk azon, hogyha 15-20 év múlva az így van. Tehát ugye pont arról beszéltünk, hogy ez egy olyan technológia, aminek nagyon-nagyon sok szerteágazó hatása van, és hát van nyilvánvalóan nagyon kemény katonapolitikai lehetőségei is, de hogyha hagyjuk, hogy abba az irányba tolódjon el, már pedig ugye sajnos ezek az ilyen jellegű technológiák, ezek hajlamosak erre, meg a szereplők is hajlamosak erre, akkor eljuthatunk addig a pontig, hogy ez egyfajta önbeteljesítő jóslatként pontosan oda vezet, és akkor lemaradnak mindazok, amiket előbb beszéltünk, hogy milyen szertágazó hatásai lehetnek még.
Űrszemélyhez mondva nagy probléma, de én bízom abba, hogy ezt meg fogják ugrani azért, mert egyszerűen a szereplőknek is megéri, hogyha megoldják, ugyanis egyrészt kockázatot jelent, üzleti kockázatot jelent egy műhold fellövése most már, hiszen bármilyen űrszeméttel találkozik, tönkre megy. Egy műhold azért még mindig nem olcsó, tehát komoly üzleti kockázat, innentől kezdve ezzel foglalkozni kell. Hogyha foglalkozni kell, akkor mi a megoldás? Mondjuk leszedjük az űrszemetet, tök jó, ugyanis az űrszemét egyébként önmagában nagyon értékes, mert rendkívül értékes nyersanyagok vannak fönt ott a világűrbe, ami űrszemétként kering. Tehát én úgy vélem, hogy mindenkinek az üzleti érdeke legalábbis az, hogy ez megoldódjon, úgyhogy én nem aggódok, remélem, hogy meg fog oldódni. Az biztos, hogy ez anno semmilyen módon nem volt szabályozva. Szerencsére most jelenleg, szerencsére szintén nincs szabályozva, ugyanis ajánlások vannak az ENSZ részéről, vagy az űrbizottsága részéről, ami nem kötelező érvényű. Tehát innentől kezdve most valaki vagy betartja, vagy nem. Elon Musk most nem tudom, hogy betartotta-e azzal, hogy fellőtt 42 műholdat, abból 40 rögtön tönkrement, tehát ott van 40 kis műhold, ami űrszemét, most ki fogja megbüntetni? Tehát ezek a nemzetközi jogi kérdések azért, hát látjuk Oroszországnál is, hogy azért nem olyan egyszerűek, hogy jön egy bíróság, és majd ennye-bennye. Tehát az űrbe meg pláne nem, mert ugye 67-ben, amikor ugye a világűregyezményt létrehozták, vagy aláírták, meg ratifikálták, na hát azóta nem csináltak semmit nagyjából, van még 3 alegyezménye, de az a világűregyezményt bontja ki egy kicsit részletesebben, de tényleg nagyon kicsit, és volt egy 5. egyezmény, a Hold egyezmény, ami meg túl konkrét volt, tehát azt senki nem ratifikálta. Úgyhogy így állunk, jelenleg ez a jogi keretrendszer, és éppen ez indukálja azt is, hogy ez a technológia nagyon veszélyes, és nagyon hajtja a versenyt is, mert bárki bármit megtett. Egy dolog le van szabályozva, ez tény, hogy amikor Neil Armstrong kitűzi a zászlót, akkor nem alapíthatja meg az 51. amerikai államot, ugyanis azt kimondja a világűregyezmény, hogy egy nemzet sem léphet fel szuverenitási igényel, vagy hát ennél egy kicsit cizelláltabban fogalmaz, de ez a lényege, hogy szuverenitási igényel nem lehet fellépni a Holdon vagy más égi testen. Erre mondja mondjuk Elon Musk, hogy szuper, én nem is akarok államot alapítani, viszont kibányászom. És kié lesz a nyersanyag? Hát erre nincs válasz nemzetközi jogi szinten, viszont Amerika nemzeti szinten már kimondta, hogy ez a tiéd. Luxemburg nemzeti szinten kimondta, hogy ez a tiéd. És egyébként az Artemis program, ugye az új Apollo program, ugye az Artemis Accord, az Artemis programra ráhúzva egy jogalkotási program, az Artemis Accords, amibe szintén ezt kimondja Amerika, és ehhez csatlakozhatnak országok, és már csatlakozott Dubáj, vagy hát az Egyesült Arab Emírségek, lengyelek is, olaszok is, és közben formálódik egy másik szövetség egyébként, csak hogy egy kicsit geopolitikai szempontból is nézzük, Kína-Oroszország szövetkezett egy holdállomása. Tehát ez, hogy mondjam, jogilag ez egy nagyon izgalmas dolog, mert nincs. Tehát így, vagy van, csak hát egy ilyen nagyon minimális keretrendszer, amire viszont nagyon fontos, hogy magyarokként büszkék legyünk, ugyanis az alapvető keretrendszert az Gál Gyula, a jogász professzor tette le, amikor kodifikálta az addigi összes űrjogi elméletet a tankönyvébe 1962 körül, és ez alapján egyeztek meg, és dolgozták ki a világűr egyezményt is. Úgyhogy erre legalább büszkék lehetünk, hogy ez magyar találmány.
És nem csak arra legyünk büszkék, hanem a Holdra is, mert egyébként az Európai Ügynökségnek a programjában mind a létrehozandó holdbázison lesz komoly magyar fejlesztés. A teljes sugárzásvédelem, sugárzásmérés magyar konzorcium, magyarok által vezetett konzorcium végzi el, és ugyanígy a holdföld kommunikáció, ugye ez egy kritikus pont lesz, ez az új szolgáltatás, és abban is a legnagyobb elektronikai fejlesztést egy magyar cég tudta megcsinálni, vagy dolgozik rajta. Ez egy óriási dolog, mert ez egy akkora szolgáltató szektor lesz, mint most a föld körüli globális kommunikáció, tehát gondoljunk bele, hogy ez mit jelent. Ezek azok az iparágak, amik most jönnek fel a horizonton. Tehát egyfelől pozícionálni kell magunkat, de valóban joga annak van, aki be tudja tartatni, ezt hangozom bármilyen cinikusan is. Na most a Holdnak ráadásul biztonságpolitikai jelentősége is van, mert ugye azért stratégiailag egy állandóan az egyik felét fordítja a föld felé egy fix pont, fix távolságra, aki katona viselt, annak nem kell azt hiszem magyarázni, hogy ez mit jelent. Úgyhogy érdekes kérdések fognak itt még felmerülni. Az biztos, hogy a földfelszíni tenziók kivetülnek a világűrbe is, és ahogy egyébként Zoltán mondta, hogy ezt lehetne tisztességesen együttműködve is, mert egyébként a hidegháború kellős közepén működött kiválóan a Soyuz Apollo program. Tehát nem kéne hülyének lenni és megőrülni, de egyelőre azért az emberiség számos pillanatban hát alulmúlta önmagát. Nem tudjuk most megítélni, hogy mennyi fog ebből kivetülni a világűrbe, de hogy az mindenkit globálisan érinteni fog, mert egész egyszerűen a dolog természetéből adódóan, ez ott, ha valami történik, az az egész föld felszíne hatással van, és ez nem egy rózsaszín jövőkép.
Sok gondolat, csak Orsolya nagyon píszi abból a szempontból, hogy nem mond cégeket, de ha már itt a Remret képviseletébe itt ülök, akkor én hadd mondjam, hogy, és ez a reklámhelye, hogy ez egy jó konkrét példa arra, hogy például a mi cégünk konzorciumban az Energiakutató Intézettel szállítja be a Lunar Gateway-re, tehát a hold körüli űrbázisra a NASA-nak az ESA-n keresztül ezt a rendszerét, ezt a dozimetriai rendszerét, ahol nem más a beszállító, mint az Airbus, de beszállító a magyaroknak az Airbus, tehát ez komoly dolog. Csak ez volt a reklámhelye.
Köszönjük szépen. Azt hiszem, elég jól körüljártuk ezt a témát. Nézzük, hogy mi az, ami esetleg még válaszolásra vár. Érkezett egy olyan kérdés, hogy a fosszilis energia kiváltására a potenciális fúziós energia eléréséig a nukleáris energia, mint egyetlen megoldás került említésre. A megújulók miért nem?
Bocsánat, akkor pontosítok. Valóban azért, mert arra fókuszáltam, hogy ugye a fúzióhoz eljussunk valóban, tehát a nukleáris az egyik legjobb. De emellett ott vannak a megújulók is, geotermia, szélenergia, vízenergia, természetesen ezek is ott vannak. Most arra nem lesz idő, hogy végigmenjünk, hogy minek mi az előnye és a hátránya. Egy dolog biztos, hogy a diverzifikált energiamixnek kell megállnia a saját lábán, és ki kell vezetni a fosszilist. A gáz legfeljebb átmeneti időre lehet válasz, mert egyharmada a kibocsátása a szénhez képest, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne. Tehát ezt ki kell vezetni a rendszerbe. És ott a hidrogén természetesen, ha már ugye azt talán említettem is. Tehát nem azért nem mondtam, mert nem gondolom így, hanem egyszerűen az idő rövidsége miatt. De az is biztos, hogy egyébként nem véletlenül tette be az EU most már a fenntarthatósági kosárba a nukleárist hivatalosan is. Nem csak annyi, hogy német-francia párharc, ahol a franciák nyertek, hanem ez a puszta technológiai logika. Tehát egész egyszerűen 6 gram per kilowattóra a nukleárisnál, a szén, tehát a karbonlábnyoma a szélerőműveknek ilyen 12-14, mert a teljes életciklust kell nézni, és akkor most arról beszélgetünk, hogy tengerparti országok, Norvégia meg Dánia, ahol elképesztően nagy a szélteljesítmény a tengeri áramlatok miatt. Bizonyos vidékeken nem lehet akármit megoldani, de például Magyarország a geotermiában megerős, mert vékony a kéreg, tehát itt is vannak lehetőségek. De egyelőre zsinórára most stabil nagy erőművet nem tudunk a nukleáris megkerülésével létrehozni, és az a reményünk, hogy a fúzió belátható időn belül elérhető lesz, és akkor tényleg le lehet váltani a nukleárist, aminek egyébként megvannak a maga árnyoldalai valóban, mint ahogy minden másnak is.
Jelenthet a megoldást a globális földi problémákra a Mars terraformálása, vagyis hogy a bolygót ténylegesen lakhatóvá tegyük, és ne csak védett bázisok belsejében legyen élhető, hanem a szabad ég alatt is.
Az alapján a Mars nem terraformálható, nincs mágneses pajzsa, érdemben nincs olyan technológiánk, amivel ezt létre tudnánk hozni. A Holdon tudunk szadozni, amikor a sugárzás védelmet tesztelgetjük, az sem lesz triviális, mert azért a Holdat is el tudja trafálni akkor a sugárzás, hogyha ott akkor éppen felszínen emberi élet van, akkor az ott helyben kinyíródik. Tehát azért ezek nem barátságos világok. És fogalmunk sincsen, hogy milyen elképesztő mázlink van, amikor a Földön élhetünk.
Azonban, ha mégis sikerülne, ez mégis számos elvi kérdést vet föl.
Ha viszont mégis sikerülne majd, mert most tegyük fel, lapozzunk egyet a könyvben, következő oldal, sikerült, kitaláltuk a csoda technológiát, és terraformáljuk a Marsot, ami azt jelenti, hogy emberi kolóniák tartósan élnek, és szaporodik az emberiség. Vagy valami, ami az emberiségből származik, mert akkor mi fog történni? Akkor ugye innen elindul az emberi faj képviseletében egy kolónia, majd ott elérkezik ahhoz a szinthez, hogy pár generáción át ott létezik. Egy jóval kisebb gravitációjú, teljesen más ökoszisztémában. Ez a faj, ugye az evolúció szabályai szerint már néhány generáció alatt el fog térni a földi embertől. És akkor onnantól kezdve jön megint a jogász, hogy fognak viszonyulni hozzánk, mi hogy fogunk viszonyulni hozzájuk, emberi jogok. Jó reggelt kívánok! Mik ők? Ők, és milyen jogaik lesznek? Téma, és rettenetesen alulszabályozott jogilag, azt nem én gondoltam kifejteni, hogy micsoda hihetetlen jó kézakba futottunk bele ezzel az új szektorral, amit kifejlesztett az emberiség. Látjuk, hogy ez jön felénk ez a kor, mert egyszerűen nem lehet elugrani, ha nem nyírjuk ki előbb saját magunkat a Földön.
Dr. Sárhegyi István űrjogász hozzátette.
Én még befektetői szempontból tudnám hozzátenni, hogyha valaki szeretne befektetni az űriparba, akkor ne a Mars terraformálásánál kezdje.
Mekkora problémát jelent a számtalan űreszköz és űrszemét a környezetszennyezésben?
Űrszemét egyébként önmagában nagyon értékes, mert rendkívül értékes nyersanyagok vannak fönt ott a világűrbe, ami űrszemétként kering.
Dr. Sárhegyi István űrjogász ezzel szemben nem aggódik.
Hát én úgy vélem, hogy mindenkinek az üzleti érdeke legalábbis az, hogy ez megoldódjon, úgyhogy én nem aggódok, remélem, hogy meg fog oldódni.
A Klímavédő műsort az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja.
Klímavédő.